mély ismeretéből fakadó bölcsesség. Tudta, hogy a nevetés nem menekülés a gondok elől, hanem erőforrás a túléléshez. A jókedv nála nem könnyelműség, hanem belső tartás. Annak képessége, hogy az ember a nehézségek között is megőrizze emberségét és arányérzékét. Mikszáth hősei gyakran esendők, hibákkal teli alakok. Mégis szerethetők, mert a humor segít megérteni őket és önmagunkat is. A jókedv így nem csupán hangulat, hanem gyógyító erő. Oldja a feszültséget, közelebb hozza egymáshoz az embereket, és segít elviselni azt, amin változtatni nem lehet. Mikszáth üzenete ma is érvényes. Aki meg tudja őrizni derűjét, az nem válik keserűvé, és nem veszti el a reményt. A jókedv nem megold mindent, de nélküle semmi sem gyógyul igazán.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 100 éve történt. Új világrend születik.
Üdvözlöm Önöket, Társ István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
Ami nálunk ekkor még nagyon gyerekszipőben járt, hogy a rádiózás éppen, hogy elindul 1925 végén, itt az Egyesült Államokban már előrébb járnak ebben a tekintetben.
A rádió összekötő erejét 100 évvel ezelőtt már az Eukarisztikus Kongresszus is kihasználta, a távoleső plébániák egyházközségek is részesei lehettek az eseménynek. Pontosan 100 évet utazunk vissza az időben az 1926-os Chicagói Eukarisztikus Világkongresszusra. Ez az esemény igazi amerikai stílusban közel 1 milliós tömeggel és 60 000 fős kórussal mutatott utat a világnak. És 100 évvel ezelőtt egy méltóságteljes kétnapos ünnepség keretében szentelték fel a török Szent Miklósi református templom 3 új harangját. Török Szent Miklós közelebb van, mint Chicago, oda is ellátogatunk. Tartsanak velünk!
100 éve történt. Új világrend születik.
Egy rendezvény, ahol nem számít, hogy ki melyik országnak az állampolgára,
hanem a katolikus értékek a döntők, és igazából ezek a nemzeti, nacionális szempontok, ezek háttérbe kerülnek.
Török Szent Miklós 3 régi új harangja a református templom tornyában. Hangjukat nem csak a protestánsok, hanem a katolikusok is meghallják.
Ez a 18 ezres város, ahol római katolikusok voltak többségben, teljes egészében magáinak érezte a reformátusok 3 harangjának a felszentelését, megérkezését.
100 éve történt.
Chicago nincs közel. Chicago elég messze van, de hogyha eukarisztikus kongresszusról beszélünk, Magyarország képviselte magát, ott volt Chicagóban.
Így van, egy elég markáns delegáció ment ki az Egyesült Államokba.
Ligeti Dávid történész, Veritas történetkutató intézet és levéltár.
Maga az esztergomi érsek Csernok János is része volt ennek a delegációnak, tehát igazából a legmagasabb szinten volt képviselve Magyar Katolikus Egyház. Az arándócsoport nyilván akkori viszonyok között egy viszonylag szűk keretnek mondható. Itt a beszámolók egy 150-200 fős delegációról emlékeznek meg, akik azonban nem mind egyszerre keltek át az óceánon, tehát volt a fő delegáció, amiben maga Csernok is utazott.
De
így van, maga az eljutás is azért nehézségével ütközött. Tehát vonattal mentek el Svájcon keresztül Franciaországban La Rochelle kikötőjében, és ott szálltak óceán járóhajóra, hiszen akkoriban még nem lehetett átkelni repülőgépen az óceán, ugye az első sikeres kísérlet csak egy évvel később történik meg ugye Lindbergh részéről. Egy hosszú út volt Chicagóban, ugye egy beszámolót olvashatunk erről, hogy az idő eltolódás és akkor még átszakaszosabban jelentkezett az emberek életében, tehát nem úgy, mint a mostani repülőutaknál, hogy megtesszük néhány óra az utat, és akkor átállítjuk az órán 4-5 órával, ugye Chicago esetében hátrébb.
Ahogy hallhatták, 1926-ban az Atlanti-óceán átszelése még napokig tartó fárasztó vonat és hajóutat jelentett. A zónaidő eltolódást pedig csak fokozatosan, a tengeren haladva szokták meg az utasok. Chicagóba érve azonban a magyarokat nem csak a kinti erős magyar kolónia hazaszeretete fogadta, hanem egy teljesen új világ.
A chicagói eukarisztikus kongresszuson azt látjuk, hogy egy tömegrendezvényé válik, tehát az amerikai katolikus egyház egy nagyfokú mobilizációt hajt végre, lehet így fogalmazni. Ami nálunk ekkor még nagyon gyerekszipőben járt, hogy a rádiózás éppen hogy elindul 1925 végén, itt az Egyesült Államokban már előrébb járnak ebben a tekintetben, és a rádió révén bekapcsolták azon egyházközségeket, plébániákat, csoportokat is, akik nem mentek el Chicagóba. Egyébként nagyon masszív, kb. Milliós tömegről beszélgetünk itt a kongresszus kapcsán.
A kongresszus a háború utáni békét hirdette, miközben a Szovjetunió felől már baljóslatú hírek érkeztek az egyházüldözésről. Ebben a feszült helyzetben a vallási vezetők felismerték, a politika mellett szükség van a lélek és a szeretet népközösségének erejére is.
Az eseményeken megfogalmazott üzenetek is átértékelődtek, és az első világháború utáni kongresszusoknál lehet megfigyelni azt, hogy a béke ügye jóval hangsúlyosabb szerepet kap, mint a boldog békeidőben 1914 előtti találkozókon, hiszen az első világháború érezte az órát jelentekben a vonalkozásban is, a lelkiségi vonalkozásban is. Következményeket ismerjük, a véres veszteségeket, a háború anyagi veszteségeket, mert a szellemi, morális veszteségeket is. És például már Chicagóban reflektálnak egész konkrétan, ugye Szovjet-Oroszország esetére is, ahol ekkor még nem kezdődik meg a legmasszívabb egyházüldözés, ugye ez 1930-as években bontakozik ki inkább, de hát mégiscsak egy ateista bolsevik államról beszélünk, amelyről hát lehetett tudni azért ekkora már, hogy finoman fogalmazva is ellenségesen viszonyult a keresztény tanúkhoz. A hírek eljutottak a eléggé zárt Szovjetunióból is, hogy itt hát azért nem éppen az irányban mennek a dolgok, aminek pont ez a lelkiségi mozgalom volt a célja, hogy gyakorlatilag a korabeli, sok esetben nagyon merevnek mondható egyházi struktúrákon kicsit felülemelkedvén morális üzeneteket fogalmazzon meg, erősítse a lelkiséget.
A hercegprímás és a küldöttség megérkezett Chicagóba, de ott is egy jelentős mag, egy jelentős magyar mag várta már őt. Amerikában ebben az időben olyan magyar kolóniák voltak, amelyek még jóval erősebbek lehettek.
Ez így van, ezt is kiemelik a beszámolók, hogy nagyon fontos volt a helyi magyaroknak a részvétele, támogatása. És itt előjön az a szempont, ami nagyon fontos volt a eukarisztikus kongresszusok esetében is, hogy egyfajta nemzetek feletti elv is érvényesül természetesen. Nem számít az, hogy pontosan valaki milyen ország állampolgára, vagy akár a származása micsoda, hanem a katolikus értékek a döntők, és igazából ezek a nemzeti, nacionális szempontok ezek háttérbe kerülnek.
De miért volt ez sorsfordító nekünk, magyaroknak? A trianoni békediktátum után az ország nemzetközileg elszigetelt és sebzett volt. A chicagói tapasztalatokból kiindulva a hazai vezetők megértették, hogyha képesek vagyunk egy ekkora világrendezvénynek otthont adni, azzal Magyarország keresztény és történelmi értékeit bizonyíthatjuk a világnak. Banga Béla jezsuita szerzetes, Magyarország sajtóapostola, a budapesti eukarisztikus világkongresszus főszervezője.
Banga már abban gondolkodik, első alkalommal tulajdonképpen már leírja, ami aztán majd 1938-ban teljesedik ki a 34. kongresszus, amit ugye Budapesten tartottak, hogy ha már egyszer van egy népszövetség a világban, amit létrehoztak az első világháború után, akkor szükséges az, hogy ha már vannak ilyen globális törekvések, akkor csináljunk már meg azt, hogy akkor mi felépítjük a szeretet népközösségét, vagy népszövetségét. Tehát kifejezetten egy lelkiségi alapon, egy lelki vallási töltettel megfűszerezve alakítsunk ki egy új világot. És ő nagyon harcosan 26-ban a chicagói tapasztalatokból kiindulva ezt megfogalmazza, felismeri azt, hogy a sajtónak, illetve a médiumoknak ilyen kitüntetett szerepe van ebben a vonatkozásban, és azt látta a legfőbb hozadéknak még, hogy békés úton viszonylag nem akkora a költségvetési keretből markáns politikai eredményeket is el lehet érni. Tehát Bangát is nem csak a vallási szempontok vezérelték, amikor ezeket leírta, hanem ő magyar hazafiként gondolkodott a kérdésről, és természetesen ő is törekedett a trianonnak valami fajta revíziójára, és ebben jó lehetőséget látott, hogyha mi tudjuk azt prezentálni, hogy tudunk egy ilyen világeseménynek otthont adni, ki tudjuk fejteni a mi szempontjaikat, tudunk hivatkozni a magyar történelmi keresztény hagyományokra például, akkor ez az országnak a nemzetközi megítélését markánsan javítani fogja, pozitív hozadékkal fog zárulni ez a történet.
A chicagói grandiózus mintát, a körmeneteket, a szentségimádásokat és a pápai legátus fogadását másoltuk le, ültettük át a gyakorlatba, 12 évvel később az 1938-as budapesti eukarisztikus világkongresszuson.
És azt kell kiemelnünk itt, hogy a 26-os chicagói kongresszuson, ha megnézzük az akkor lebonyolított szentségimádásokat, körmeneteket, központi nagymisét például, amit 1938-ban Budapesten látunk majd, 12 évvel később, annak az előképe már Chicagóban lényegében megtörténik. Tehát úgy is fogalmazhatnék kicsit pongyolában, de tudok mellett érvelni, hogy Banga igazából lemásolja a chicagói mintát, amit az amerikai katolikusok találnak ki, és még sok más egyébként hasonló elemet ki lehet emelni, tehát volt külön pápai legátus bíboros, ilyen 11. Pius küldött szintén egy fontos rangú bíborost az eseményre, ami ugye Budapesten is meg fog ismétlődni, itt Eugenio Pacellit küldi a pápa, aki egy évvel később maga is pápa lesz majd 12. Pius néven, tehát hogy ezek a párhuzamok természetesen megvoltak.
Most Szalóci Pál következik a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilap híreivel.
Az angol kormány végre elhatározta magát, hogy véget vet az Indiából való ópiumszállításnak. Eddig tudva levőleg az angol India szolgáltatta nagy részét annak a méregnek, amely ellen oly sok bizottság küzd az angol delegátus részvétele mellett. Az angol terv szerint 10 éven keresztül fokozatosan csökkentik a hivatalosan engedélyezett ópiumkivitelt. Az angol kormány nem beszélt sajnos arról az ópiumkivitelről, amelyet hivatalosan nem engedélyez. Miért nem kaphat mozit Debrecen? Hegynagy Kispál kifogásolta a belügyminiszternek azt a rendelkezését, amellyel elutasította Debrecen mozi engedély kérelmét. Rakovszky Iván belügyminiszter válaszában kiemelte, kényelmesebb lenne jobbra-balra osztogatni a mozi engedélyeket, mert napról napra kérnek ilyen engedélyeket, és bizonyos ellenálló képesség kell hozzá, hogy az engedélyeket ne adjam meg. Amikor Debrecen kérését elutasítottam, akkor nem speciálisan Debrecennel szemben jártam el. A városnak azt a választ adtam, hogy új mozi engedélyt kiadni lehetetlenség, tehát ha a város engedélyt akar, szerezze meg egy már engedéllyel bíró mozitól, és akkor ezt az engedélyt szívesen átruházzuk a városra. Most is csak azt ismételhetem, hogy Debrecennek csak akkor adható engedély, ha nem kell ezzel az engedélyek számát szaporítani. Bibliát adnak ki a magyarországi vakok számára. Nemrég több emberbarát arra nem eszélyre szövetkezett, hogy Braille rendszerű bibliát nyomtatnak, amelyet tehát vakok is használni tudnak. Az akciót Matolcsi Miklós névezeti, és támogatásra megnyerték a Nemzetközi Biblia kiadót, a Brit és Külföldi Biblia Társulatot is. A gyűjtés már eddig meghaladja 30 millió koronát.
Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. A folytatásban ismét egy évszázadot utazunk vissza az időben, és egy olyan eseményt elevenítünk fel, amely 1926. júniusában nem csak Törökszent Miklós, de az egész Alföld életében meghatározó pillanat volt. 100 évvel ezelőtt egy méltóságteljes, kétnapos ünnepség keretében szentelték fel a Törökszent Miklósi református templom három új harangját. Korabeli újságcikkek és személyes visszaemlékezések tükrében idézzük fel ezt a történelmi hétvégét, ami a viszálykodás helyett a testvéri szeretet és az igazi közösségi egység mint a képévé vált. Milisics Máté várostörténészt hallják.
A háromharang szentelése is jelentős esemény. Hála Istennek nagyon bőséges az a forrás. A korabeli újságok alapján 20 évvel ezelőtt jelent meg egy kis kiadvány, amely közli ezeket az újságcikkeket. Hány ökör húzta a szekeret, amely a harangokat vitte, hogyan várták a püspököt, hány diadalkapu volt. Bőséges a fényképanyag, bőséges a szöveganyag, és még azt is ki kell emelni, hogy 1926. Ez azért is fontos, mert egy változás volt általában a felekezetek közötti viszonyban. Kialakult sajnos egy konkurencia harc, testvérféltés, sokféleképpen meg lehet ezt közelíteni, és erre is jó példa ez a Törökszent Miklósi ünnepség, hogy még az ország más részein azt lehetett megfigyelni, hogy a protestáns katolikus viszonyban sajnos hűvössé váltak a kapcsolatok, elhidegültek egymástól. A Törökszent Miklósi ünnepség viszont azért különleges, mert ez a 18 ezres város, ahol római katolikusok voltak többségben, teljes egészében magáinak érezte a reformátusok három haragjának a felszentelését, megérkezését. Itt a két felekezet tagjai közösen, testvériesen tudták ezt az örömet megélni, és nem viszálykodás volt jellemző.
Bár a korszakra az ország más részein sokszor a felekezetek közötti feszültség volt jellemző, Törökszent Miklóson valami egészen rendkívüli történt. A többségben katolikusok lakta város teljes egészében magáénak érezte a református testvérek ünnepét. Püspöki érkezést említett, ez azt jelenti, hogy akkor Baltazár Dezső püspök volt az, aki felszentelte a harangokat, az új harangokat?
A harangok hamarabb érkezték, mint a püspök. Ugye itt két napról beszélünk, 1926. június 19-20, és 19-én reggel megérkeznek a harangok.
Ez milyen nap volt? Péntek, szombat?
Szombat, és 20-a vasárnap, és a püspökre a hálaadás szerepe járott, mert konkrétan, ahogy a tudósításokból kiderül, ő maga ezeket a harangokat, ezt a három harangot nem is látta.
Mert akkor már a helyére került?
Igen, felhúzták, így van. Ő a hálaadó istentiszteleten prédikált, imádkozott, délután, amikor megérkezett, akkor Rovas Bandérion fogadta a püspököt, és a megérkezése napján lampionos felvonulás volt a háznál, ahol megszállt.
A korabeli leírásokból kiderül, hogy ez egy nagyon megszerkesztett két nap volt. Minden mozzanatot megterveztek előre, már csak azért is, mert az állomástól megindul a menet, elől a csendőrség, majd a bandérium, utána a járási főszolgabíró fogata, azután a püspök úr ő méltóságának fogata, utána a kocsik sora. A menet átvonul a virágkert sarkánál felállítandó diadalkapun, s vonul a legnagyobb rendben az Almási úton, és bekanyarodik a Kossuth utcára. A hívek az utca két oldalán lévő járdán helyezkednek el. Felkéretnek az Almási úton és a Kossuth utcának a községházától a református templomig lakó polgártársak, hogy házaikra a nemzeti zászlót kitűzni és ablakaikat virággal feldíszíteni szíveskedjenek. A menetet a községháza előtt az önkéntes tűzoltó testület zenekara üdvözli. A Kossuth úton a községházától a templomig két oldalt leventék, cserkészek, a MOVE tagjai, iskolás és fehér ruhás leányok állanak sorfalat, és üdvözlik püspök úr ő méltóságát. Itt azért minden mozzanat meg volt előre.
Ugye egy olyan helyzet volt Törökszent Miklóson, hogy két teljes státuszú beiktatott lelkipásztor volt, és egy nagy egyházközség, 100 presbiter volt, ugye ma már ez ritka lenne egy református közegben, viszont ugye akkor a településnek egy 45%-át alkották a reformátusok, egy 10 000 fő volt, aki a református egyházközséghez tartozott. Amiért ez nagyon különleges, amit előbb is kiemeltem, hogy itt nem volt gáncsoskodás katolikus részről, és az derül ki, hogy a katolikus iskola tanárai, a katolikus plébános, a településnek a nagy birtokkal rendelkező ura, az Almási gróf, mindenki a ügy mellé állt, és ilyen szempontból egy olyan ünnepség térségről beszélünk, amely a város életében, azt lehet mondani, az Alföld, az egész Alföld életében ez így ritka, hogy egy nemes összefogás.
Egyfajta egységet mutatott, igen, meg összerántotta a közösséget?
Igen, miközben én sok negatív példát is olvastam ebben az időszakban, hogy van olyan historiadómusz, hogy ez a katolikus plébániáknak a beszámoló könyve, hogy a ház története, ugye ezt jelenti ő szó szerint, ahol külön negatívként beírja a plébános megjegyzést, hogy bár nem szerette volna, de a katolikus hívek is elmentek a pályaudvarra a református püspök üdvözlésére. Vagy lehet ugye református lelkész visszaemlékezésében olvasni, hogy mondjuk a 20-as évek elején őt meghívták, amikor érkezett a katolikus püspök, és rá 3-4 évvel később már nem hívják meg egy-egy ünnepségre. Itt pont ennek a teljes ellentéte van.
A protestánsok puritán mód ünnepelnek, nem jellemző rájuk a várost elöntő virágdíszek, diadalkapuk, sok ökrös szekerek használata. Az ünneplők azonban Törökszent Miklóson nem fogták vissza magukat, megadták a módját.
Kiderül, hogy például a második napon, amikor ugye a püspöki istentisztelet után volt a díszebéd, akkor az építészek ingyen terveztek egy alkalmi nagy sátrat, ahol több mint 450 ember elfért. Az asszonyok a csigatésztát ugye társadalmi munkában készítették, külön megdíséri a beszámolót író ember a étkeket, hogy milyen finomak voltak, és milyen szép rendben tálaltak, vagyis ugye tudjuk az egy húslevestér, hogy ennyi embernek, hogy ne hűljön ki egy nagyon jó szervezés kell.
A jövő héten innen folytatjuk, most ismét lapszemle és Szalóczi Pál a Magyarország napilap 100 éves híreivel.
Milotai Istvánt egy hónapi fogházra ítélték Klebersberg megsértéséért. A Magyarság múlt év december 25-i számában Milotai István Betlehem cím alatt vezércikket írt. A vezércikk megemlékezik Klebersberg Kuno kultuszminiszterről is, akit mint politikai bohócot emleget, és akiről azt írja, hogy ez a táncmester el akarja csábítani a másik táncmesternek, Betlehemnek a tanítványait. A cikk általában úgy állította be Klebersberg személyét, mint aki Betlehem ki akarja túrni a helyéből, és maga akar érvényesülni. A cikk tartalma miatt Klebersberg Kuno kultuszminiszter sérelmére elkövetett hivatalból üldözendő becsületsértés vétsége címén vádat emelt az ügyészség Milotai István ellen, akinek ügyét ma tárgyalta a büntetőtörvényszék. Milotai István kihallgatása során kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. A vezércikk Betlennel foglalkozott, és Klebersberget csak mellékesen említette meg. Csodálja, hogy a cikk tartalmát magára nézve sértőnek tartja, amikor a cikk egyáltalán nem tartalmaz sértő kifejezéseket, csupán tréfás beállításban foglalkozik a kultuszminiszter személyével. A törvényszék ítéletében bűnösnek mondta ki Milotai Istvánt rágalmazás vétségében, és ezért egy hónapi fogházra és 5 millió korona pénzbüntetése ítélte. Aradi tudósítónk jelenti. Soltész Tibor, aradi cérna nagykereskedő, akinek 18 millió lej passzívával kapcsolatos fizetésképtelenségi ügye legutóbb oly sokat foglalkoztatta a pénzügyi világot, anyagi összeomlásakor ismeretlen helyre távozott. Most értesítés jött az aradi rendőrségre, hogy Soltész Dél-Amerikában tartózkodik. Veszett kutyán garázdálkodnak Bécsben. Az utóbbi időben, mint bécsi tudósítónk jelenti, egymás után szállították be a kutyák által megmart embereket a Pasteur intézetbe, és a rendőrség szigorú ebzárat rendelt el. Eddig 12 gyanús kutyát fogdostak össze, és valamennyiről bebizonyosodott a veszettség. Most 11 embert ápolnak a Pasteur intézetben, akiket veszett kutyák haraptak meg.
Száz éve történt.
A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, a műsort a Duna Média